Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. 329. számú dicséretünk második versét, mely így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most fel a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangéliuma legvégéről, amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván: nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a jézusi parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor egy kislányt megkereszteljük. Mielőtt ezt azonban tennénk, két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőköz és keresztszülőköz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyar református keresztény anyaszent egyháznak? Ha így van, hangos szóval azt válaszoljátok: akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről egykor majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha így van, hangos szóval felejétek, ígérjük. Gyertek most, valljuk meg a mi győzedelmes hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitformát így. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. mindenható Isten, kegyelmes mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy ajándékozó Isten vagy, hiszen minden jó és tökéletes adomány onnan felülről tőled száll alá. Olyan gyönyörűséges látni ezt az ajándékot, ezt a kicsi életet, akit tőled kaptunk. Köszönjük. Köszönjük, hogy örömszerző Isten vagy, megörvendeztetted a szívünket, a lelkünket, egész bensőnket, az egész családot ezzel az élettel, ezzel a kicsi lánnyal. Köszönjük. Köszönjük, hogy gondviselő Isten vagy, akire rábízhatjuk most őt. Köszönjük a szüleit, édesapját, édesanyját. Köszönjük azt a felelősséget, amivel felruházod őket, tudván, hogy egyszer számot kell adniuk gyermekükről a te szent színed előtt. És köszönjük a gyülekezetet, amely befogadja őt, és köszönjük azt a csodát és titkot, hogy miközben itt egy földi anyakönyvbe írjuk be az ő nevét, te beírod az ő nevét az örök élet könyvébe, és nem törlöd ki onnan soha. Áld meg, Urunk, amit most cselekszünk. Dicsőség neked, örökkön örökké. Amen. Kicsi keresztneve? Borbála. Keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Maradjatok itt. Gyere vissza. A minden kegyelemnek Istene pedig cselekedje meg, hogy növekedj fel szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni. Foglaljunk helyet, testvérek! Készüljünk Isten igéinek meghallására 134. számú Zsoltárunk mindhárom rövid versét énekelve. 134. Zsoltárunk minden versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik: Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat, vígam. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy szent színed elé engedtél bennünket. Hálaadással köszönjük sokféle ajándékodat, őrző, vigyázó, gondviselő kegyelmedet. Köszönjük a minden napra kirendelt, testi és lelki eledelt. Köszönjük az otthonunkat, a szeretteinket. Köszönjük, hogy süt a nap és esik az eső. Köszönjük, hogy fúj a szél. Köszönjük minden ajándékodat. Külön is köszönjük, hogy elmondhatjuk neked gyászoló szívünk minden terhét, annak a két családnak a tagjai, akik szerettükre emlékeztek és búcsúztak. Köszönjük, hogy nem csak a fájdalmukat vallhatják meg, de együtt elmondhatjuk szeretteink fölötti hitbeli reménységünket, hogy megváltó Jézusunk golgotai áldozatáért van számukra örök élet és üdvösség. Nézd most le ránk kegyelmesen, szólj hozzánk ígédben, mert a te ígéd életnek beszéde számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy Jézusért meghallgattad imánkat. Amen. Kedves testvérek, végig maradunk ülve, majd szólok, amikor fel kell állnunk. Hallgassuk meg most Istennek igéjét, igehirdetésem alapigéje. Márk evangéliumának a 8. részében van megírva. A 8. rész 22. versével kezdődő és 26. versével bezáródó ige szakaszban így. Azután Jézus Betsajdába ment, és egy vakot vittek hozzá, és kérik őt, hogy illesse azt. Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezette őt a falun kívül, és a szemeiben köpve és kezeit reátéve megkérdi őt, lát-e valamit? Az pedig föltekintvén mondta, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután kezeit ráveté ismét Jézus annak a szemeire, és az feltekint vele, és megépült, és látott messze, és világosan mindent. És hazaküldte Jézus őt mondván, se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mondd a faluban. Kedves testvérek, Biblia olvasásunkban, az Új Szövetségben a Márk evangéliumát olvassuk, és rövidesen, talán kedden már oda is érkezünk ehhez a ige szakaszhoz, vagyis rövidesen napi igénk is lesz. Ez a most felolvasott Márk evangéliumbeli ige egy vak meggyógyításáról szól. Ez van a Bibliában itt a fejezet fölé írva, a vak meggyógyítása. De pontosabban az történik, ami a bibliai szövegben van, hogy a vak megépítése. Jézus annak a vaknak az állapotában nem meggyógyított, hanem megépítette a vaklátását. Ebben a néhány, összesen 5 igeversben hiteles képet kapunk a világ megváltójának, Jézus Krisztusnak a szeretetéről, a hatalmáról, a gyöngédségéről, amelyek nem csak akkor voltak megtapasztalhatóak, amikor Jézus személyesen testben itt járt ezen a földön, hogy ő ilyen, hanem azóta is csodaként magunk is, személyes életünkben is megtapasztalhatjuk, hogy Jézus Krisztus szeret, hatalma van és gyengéd hozzánk. Szívből kívánom, hogy vágyakozzunk ezt a Jézust megismerni. Ezt a szeretettel teljes, hatalommal bíró, gyengéd Krisztus Jézust. Márk Jézus Krisztusnak a munkáiról, amiket e földön tett, összefoglalóan ezt mondja. átkelvén eljutottak a Genezáret földjére Jézus és a tanítványai, és kikötöttek. De mihelyt kiszálltak a hajóból, azonnal megismerték őt, figyeljétek a leírást, és az egész környéket befutván, tehát a falvakba, városokba egy óriási futkálás kezdődött, kezdték a betegeket nyoszolyákon ide-oda hordani, amerre csak hallják, hogy Jézus ott van. És ahova bemegy Jézus a falvakba, vagy városokba, vagy majorokba, a betegeket letették a piacokon, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék. És valahányan, mondja Márk, csak illették, meggyógyultak. Azt jelenti ez, kedves testvérek, hogy az Úr Jézus körül tömegek voltak, mindig. Gyógyulni vágyók, elesettek, vigaszt keresők, bűneiktől tisztulni akarók, és Jézus szerte járt a falvakba és a városokba, és prédikálta Isten országát, gyógyította a betegeket, és hozzáteszi még az evangélista, és kiűzte az emberekből az ördögöket, a megszállottakat megtisztította. Prédikált, gyógyított, és ördögöket űzött a megszállott emberekből. Márk evangélista tehát összefoglalja Jézusnak ezeket a tömeges gyógyításait. De éppen napi igényben is, azt megelőzően is olvashatjuk azt, amikor személyesen egy valakivel cselekszi ezt meg Jézus. Nem egy tömeggel, nem számtalan földre lehelyezett beteg emberrel, hanem egyel-egyel, külön-külön. Ez a néhány igevers egy ilyet ír le nekünk, amikor Jézus valakivel egyedül, külön csinálta meg a helyreállítását, a megépülését. Nézzük hát ezt. Nem tudjuk, hogy ez az ember vakon is született, nagy valószínűséggel igen, vagy idővel elvesztette a látását, de tény, hogy vak volt. Mondjuk ma ezt hátrányos helyzetűnek, mondjuk fogyatékosnak, az ilyen nem látó embereket, mert egy dolog tény, hogy egy érzékszervvel kevesebbük működik. És ez hátrányos. Vitathatatlanul, hogy hátrány ez. Így élni, dolgozni, tanulni, sportolni, családot alapítani, gyermeket nevelni, lehetőség szerint teljes emberi életet élni, óriási testi-lelki erőfeszítést jelent. Hála Istennek sokaknak sikerül. De Jézus korában teljesen reménytelen volt egy vak embernek a sorsa. Teljességgel reménytelen volt. Semmi mást nem csinált, csak koldulhatott. A szülei vagy a családtagjai egy forgalmas úton kitették reggel, és érte mentek este. Ebből állt az élete. Rettenetes lehetett. Koldusként végig élni az egész életét vakon. Igénk első üzenete arra a kérdésre válasz, hogy vajon miért születnek ilyen emberek? Talán bennetek is fölmerült már ilyen kérdés, mikor egy születette nyomorúságos életet megláttatok. Miért? Miért? Miért születik valaki ilyennek? Nos, a régiek úgy gondolkoztak, hogy a betegségek mögött valamiképpen ott van az ember bűne. Hogy a betegség a legszorosabb kapcsolatban van az ember bűnével. És minél nagyobb a bűne, annál nagyobb a betegsége. És minél súlyosabb az állapota, annál biztosabb, hogy csúnya nagy bűnöket követett el. Így gondolkoztak a régiek. Egy másik hasonló vakon született esetében Jézus tanítványai erre rá is kérdeztek. És azt kérdezték Jézustól, ki vétkezett, ki a bűnös, hogy ez vak? Ez éj, vagy ennek szülei? Mert hogy valaki vétkezett, és ezért vak, abban teljesen biztosak voltak Jézus tanítványai. Jézus így válaszolt. Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Szeretném ezt a mondatot egy kicsit végig gondolni veletek együtt. A kérdésre, hogy miért van ilyen ember, ennél a vaknál Jézus világossá teszi, hogy valamiért van ez az ember. Valami célja van ennek az emberi életnek. Kedves testvérek, akik ismerik az evangéliumokat valamennyire is, azok tudják, hogy Jézus a legnyomorultabb, a legkétségbe ejtőbb és a legreménytelenebb emberek közé ment. Nem ment a gazdagok közé, nem ment a sikeresek közé, nem ment a népszerűek közé. A legnyomorultabbak között járt Jézus. Azért ment közéjük, hogy gyógyítsa, vigasztalja és felemelje őket. Megmutassa, hogy van Istennek célja minden emberi élettel. Azokkal is van, testvérek, akikről lemondanánk. És azokkal is, akik talán maguk is lemondanak magukról. Ha van közöttünk valaki, aki időnként értelmetlennek, és haszontalannak, reménytelennek, és céltalannak ítéli meg a maga életét, és néha keserűen azt kérdezgeti, miért születtem én ilyennek? Miért vagyok én egyáltalán itt? Minek élek? Nem volna jobb eldobni az életemet? Az hallja meg, amit Jézus mondott. Egy igazán reménytelen és kilátástalan életű vaknak. Te azért vagy, és azért vagy most itt, hogy nyilvánvalókká legyenek rajtad Isten dolgai. Jézusnak ez a mondata örök érvényű kiáltás, üzenet arról, hogy nincs haszontalan és nincs értelmetlen és céltalan élet. Minden életnek van végső értelme. Mindegyiknek. Az örökké valóság felől nézve minden létezésnek van végső értelme, nincs értelmetlen élet, de olyan bizony van, hogy nem értettem még meg, hogy az enyém, az én életem miért van. Olyan nincs, hogy értelmetlen élet Istennél. Csak olyan van, hogy én nem értettem még meg, hogy az én életem miért van?
Mi a célja?
Kedves testvérek, Jézus minden ige hirdetése, gyógyítása, tanítása egyetlen egy nagy célt szolgált, hogy akiket meggyógyított, akiket tanított, akik hallgatták őt, azokon nyilvánvalóvá legyenek Isten nagy dolgai, hogy látható legyen rajta, amit Isten tud cselekedni minden élettel. Testvérek, a templomba járásnak, a Biblia olvasásnak, az imádkozásnak, az úgynevezett vallásos hívő életnek ez a végső értelme, hogy nyilvánvalókká legyenek rajtam Isten dolgai. Ezért járunk ide. Ez létezésünk végső értelme. És amikor Isten elé megyünk számadásra, azt fogja nézni az Isten, hogy az ő dolgai rajtam, rajtad nyilvánvalókká lettek-e. Ez létezésünk végső értelme. Ez létezésünk végső értelme. Hogy Isten nagyságos dolgai egyszer az életünkben nyilvánvalókká legyenek. Miért vagyok? Mi célja van az életemnek? Mi létezésem értelme? Az, hogy nyilvánvalókká legyenek rajtam Isten dolgai. Azt jelenti ez, hogy az emberiség végső célját és értelmét, az egész emberiség végső célját és értelmét nem önmaga adja önmagának. Hiába nyugtatnánk meg magunkat, hogy azért éltem, hogy fölneveljek két gyereket. Nem én adom meg önmagamnak létezésem végső értelmét és célját, még akkor sem, ha ezzel megnyugtatom magam, hogy házat építettem a gyerekemnek, és a betétkönyvbe örökséget hagytam neki. Nem ez a létezésünk végső értelme és célja. Nem önmaga adja önmagának meg az ember a létezése végső célját és értelmét, hanem az abból adódik, amit Isten nyilvánvalóvá tett rajtunk. Az a létezésünk végső értelme és célja. Amit Isten nyilvánvalóvá tett rajtunk. Hát ezért járunk templomba. Ezért olvasunk Bibliát. Ezért nevezzük magunkat kereszténynek, vagy hívő embernek. Így az egyes emberi élet célja sem nem önmagában, sem nem önmagától van, hanem Istentől. Azt jelenti ez, hogy abban nyeri meg minden emberi élet az értelmét, amit Isten munkál ki rajta, benne és belőle. Ez történik ezzel a vakkal is. Hogyan? Azt olvassuk, hogy amikor Jézus Betsajdába ment, egy vakot vittek hozzá, és kérték őt, hogy illesse, érintse meg ezt a vakot. Miért vitték éppen Jézushoz? Kedves testvérek, azért, mert Isten minden dolga Jézus által lesz nyilvánvalókká rajtunk. Jézus az út, Jézus a közvetítő. Isten minden dolga Jézus által lesz nyilvánvalókká rajtunk. Ezért viszik Jézushoz. Isten dolga úgy fog kiábrázolódni, hogy Jézus valamit tesz vele. Jézus megkerülhetetlenül az, akin keresztül Isten dolgai egy emberi életen nyilvánvalókká lesznek. Azért küldte Jézus Krisztust Isten erre a világra, hogy a dolgait az egyetlen tisztán és igazon keresztül munkálja az ember életébe. Ezért nincs hívő élet Jézus nélkül. Nincs keresztény élet Jézus nélkül. Nincs vallásos élet Jézus nélkül. És ha valakin soha nem látszódik meg Istennek semmilyen munkája, az azért van, mert kerüli Jézust. Oda vitték Jézushoz, hogy érintse meg őt. Mert Isten dolgai Jézus által lesznek nyilvánvalókká egy emberben. Ez a második üzenete az igének. Te azért vagy itt, hogy Isten dolgai nyilvánvalókká legyenek rajtad. Éppen rajtad. Ezért vagy itt. Ha nem is így gondoltad. Az a vak se tudta, mielőtt odavitték Jézushoz. Ott tudta meg. A te életed sem céltalan élet, nem értelmetlen élet, az az értelme és célja, hogy a te életeddel Istennek, hogy a te életeddel Istennek nagyságos dolgai a te életedben meglátszódjanak, nyilvánvalókká legyenek. Oda vitték és kérték őt, hogy illesse. Kedves testvérek, ezen is elakadtam, hogy oda vitték. Szóval vannak ilyen Jézushoz odavivők. A legtöbb esetben a nevüket sem tudjuk. Volt néhány ember, aki odavitte Jézushoz ezt a vakot. Itt a földön nem tudjuk meg a Bibliából sem a neveiket, de Isten följegyzi. Isten számon tartja. Isten szereti azokat, akik oda visznek hozzá embereket. Mert bíznak benne. Oda vitték őt. Az a négy barát is megbontotta a háztetőt, mikor Jézus ott volt, és leeresztette Jézus elé a barátjukat. Nem tudjuk a nevüket. De ma gondolkozz el egy kicsit ezen templomba járó testvérem. Vittél valakit már Jézus elé, és kérted? Nagyon fontos ez is, hogy érintse meg őt. Nem olyan régen voltunk a férfi FIFA körrel együtt, és a szolgálatról beszéltünk egy urkuti hosszú hétvégén. Van ilyen odavivő szolgálat. Tudod, hogy téged is valaki odavitt. Senki nem magától van itt. Valaki odavitte. Oda imádkozta, oda könyörögte Jézus elé. Legyél imában, tényleges cselekvésben is életeket Jézushoz vivő, odavivő ember. És kérd bátran, mikor Jézushoz viszel valakit, nagyon fontos, hogy el ne tévesszük. Ennyit kérhetsz bátran, hogy érintsd meg őt. Márta és Mária, mikor a testvérük Lázár beteg volt, üzentek Jézusnak. Csak ennyit. Uram, akit te szeretsz, beteg. Nem kérték, hogy gyógyítsa meg? Nem kérték, hogy jöjjön, nem adtak neki tanácsot. Csak hírt adtak róla, és oda vitték Jézus elé. Jézus mindig tudja, hogy mit csináljon azokkal, akiket oda viszünk elé. Nem mi tudjuk, hogy mit kell velük csinálni. Ne adjunk tippeket, Jézusnak meg főleg ne. Jézus nagyon jól tudja, hogy akit oda vittünk elé, azt hogy kell megérinteni. Mi nem. Milyen gyöngéd Jézus. De ő tudja, hogy hogy kell egy emberi élethez hozzáérni, hogy gyógyuljon. Ugye észrevetted, hogy ez nekünk nem megy. Mi embereket próbálunk Isten felé terelgetni, csupa betli, sikertelenség. Megmondjuk, hogy mit kell csinálnia. Meg azt is, hogy Jézus mit csináljon. De ez nem így működik. Uram, akit szeretsz, beteg. Oda vittem. Oda vitték ezt a vakot. És csak annyit kértek. Érintsd meg, Uram. Te tudod, hogy hogyan? Te tudod, hogy miként? Én nem tudom. Milyen jó szándékú butaság, hogy mi mindig tippeket adunk Istennek, amikor valakiért imádkozunk. Megmondjuk, hogy mit kéne vele csinálni. Mi tudjuk. Tanuljuk meg. A mi dolgunk az, hogy odavigyük, és kérjük. Odavigyük, és kérjük. Uram, nekem nem megy. Én nem tudok vele mit csinálni. Érintsd meg őt. Jézus meg tudja. Jézus meg tudja, hogy hogyan kell megérinteni egy embert, akit én nem tudok. Tudja. Jézus tudja, hogy mit kell egy emberrel csinálni ahhoz, hogy benne nyilvánvalókká legyenek Isten dolgai. Én nem tudom. Oda vitték és kérték, hogy érintse meg. Nézzétek, mit csinál vele Jézus. Megfogán a vaknak kezét, kivezette őt a falun kívül. Elővettem a bibliai konkordanciát, hogy vajon hányszor történik az, hogy Jézus valakinek megfogta a kezét. Három helyet találtam. Hogy Jézus valakinek egyáltalán megfogta a kezét. Nézzétek ezt a gyöngét Krisztust. Megfogta a kezét, és kivitte a faluból. Senki ne hallja, hogy miről beszél vele. Az csak kettejükre tartozott, nem a nyilvánosságra. Jézus kettesben akart vele lenni. Számtalanszor gyógyított nyilvánosság előtt vakot. Most nem. Ezt másként kellett érinteni. És ezt csak ő tudta. Miket mondhatott neki Jézus útközben, nem tudjuk. Ez kettőjük titka marad. De az biztos, hogy Jézus személyesen akart vele beszélgetni. Kettesben. Jézus gyógyításai egész ritka kivételtől eltekintve mindig nyilvánosak voltak. Sok ember előtt történtek. Ez nem. De aztán nyilvánvalóvá lett ezen az emberen Isten nagyságos dolga. Jézus megépítette a szemét, hogy lásson. Hát mik Isten dolgai? Sokatszor mondom ki az igébe, hogy nyilvánvalókká legyenek rajta Isten dolgai. Hát mik Isten dolgai? Nagyon sok buta választ adnak rá az emberek, akik megmondják, hogy mi az Isten dolga. Az az Isten dolga, amit maga mond önmagáról, a maga dolgáról. Nem az, amit én gondolok róla. Mik Isten dolgai? Hát, az irgalmasság és a könyörület például. Az irgalmasság és a könyörület. Mi irgalmatlanok vagyunk. Irgalmatlanok vagyunk. Isten csodálatos dolgai közé tartozik, hogy irgalmas és könyörülő. Aztán Isten dolga az, hogy hosszan tűr. Hosszan tűr. Hogy tűri az okoskodásaidat? Az úgynevezett bölcselkedéseinket Istennel kapcsolatosan, meg a hittel, meg a vallással, meg az örök élettel kapcsolatosan. Hogy tűri Isten pedig befoghatná egy pillanat alatt örökre a szánkat? Bölcselkedünk arról, akit a bölcs lángesze fel sem ér, csak titkon óhajtva sejt, ahogy a költő mondja. Milyen fölényes kinyilatkoztatásaink vannak Istenről. Hosszan tűr. Isten dolga, hogy hosszan tűr érettünk. Mióta hív, beszél, szólít, keres, zörget, fölhasználja a betegséget, a nyomorúságodat, a terheidet. Nem ő adja, ő használja. Állj meg! Szeretném megmutatni rajtad az én atyám csodálatos dolgait. Dicsősége, szeretete, hatalma. Nézzétek, ott a hatalma az Istennek, és soha nem ellenünkre munkálkodik. Egy pillanat alatt, mondja az íge, végünk lehetne. Egy pillanat alatt Isten akaratából. De nem ezt munkálja, hanem el akarja mondani, kézen fogva, kivezetve életem falujából, hogy szeret, és meg akarja mutatni rajtam. Nyilvánvalóvá akarja tenni Isten munkáit. Hogy nem volt hiába a türelme, a bocsánata, a várása, a kérése. Ne félj tőle. Jézus tudja, hogy hogyan érintsen meg téged. Én nem tudom. De ő tudja, hogy hogyan érintsen meg. Hogyan érintsed meg téged. Meggyógyította ezt a vakot. Többféleképpen is gyógyítja Jézus a vakokat az ige szerint. Erről most különösen nem is kívánok beszélni. Csak a végeredményről, és ezzel befejezem. Amikor Isten dolgai nyilvánvalókká lesznek egy emberen, mint ezen a volt vakon, és látni kezd, testi-lelki értelemben egyaránt, először mindig Jézust látja meg, aki megváltoztatta az életét, és egy új szerelem kezdődik az életébe. Szó szerint vegyétek, ezt a szót használja rá a Biblia is. Nem csak szeretjük, hanem szerelemmel szeretjük meg Jézust. Azért, amit tett értünk, hogy Isten dolgai nyilvánvalókká legyenek rajtunk. Aztán azt olvassuk, hogy miután az embereket látja meg, azokat először, mint valami járó fákat látja meg. Különös dolog, ez az egyetlen egy leírás arról, hogy Jézus egy csodát két lépésben tett meg. Először ez az ember, mikor kinyitja a szemét Jézus kezelése után, Jézus rákérdez, mit látsz? Hogyan látsz? És azt mondja, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Nem volt már vak. Látott már, csak még nem látott jól. Látsz valamit? Látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Még rosszul látott, de már nem volt vak. Szinte biztos, hogy ez Jézus tanítványainak is szólt, ez a két lépéses csoda. Mert akiket láthatott, mint járkáló fákat, azok valószínűleg a Jézus tanítványai voltak, akikkel együtt ment az Úr. Messziről látja őket, mint járkáló fákat. Meggyőződésem, hogy Jézus ezzel a tanítványainak is üzent. Éppen két igeverssel ezelőtt olvassuk a 4000 ember megvendégelése kapcsán. Felrója nekik Jézus a megvendégelés kapcsán, most idézem őt, mit tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Mégsem látjátok be? Nem értitek? Mégis kemény a szívetek? Szemeitek lévén nem láttok, füleitek lévén nem hallotok, és nem emlékeztek. Mennyire hasonlítottak a tanítványok a vak gyógyításának az első fázisában lévő vakhoz. Nem láttok. Néztek, de nem láttok. Akkor ismét rátette Jézus a kezét a szemére, és aztán körülnézve már mindent tisztán látott. Messze és világosan, mondja az ige. Ahogy a tanítványoké is, húsvét után tökéletesen lát. Húsvétig mennyi mindent nem látnak jól. Jézus újra és újra ki kell, hogy igazítsa őket, meg kell, hogy magyarázza nekik. Szemük van, látnak, de nem jól. Majd a feltámadás után már látnak és hisznek. Hisznek és látnak. Megépült a szeme, feltekintett, és látott messze, és világosan mindent. Ilyenné tesz Jézus, mikor meggyógyít. Látsz messze, elegész odáig. Világosan mindent. Rajta pedig nyilvánvalókká lettek Istennek dolgai. És rajtad? Rajtad is nyilvánvalókká akarja tenni Istennek minden dolgait. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy igaz az is, ami az evangéliumban megíratott, hogy szerte járt a mi megváltó Urunk, és jót cselekedett. Gonoszsággal sose lehetett vádolni. Jót cselekedett. Jót cselekedett azokkal, akik nem hittek benne, akik gyűlölték, akik elbuktak, akik beszennyezték magukat, akik nyomorultak voltak, vakok és szegények, személyválogatás nélkül jót cselekedett. Köszönjük, Urunk, hogy igéden keresztül így jársz közöttünk is, hogy jót cselekszel. Könyörülj rajtunk, hogy ne zárkózzunk el előled. Ne gondoljuk, hogy látunk, látunk nélküled. Ne gondoljuk, hogy jól látjuk az embereket nélküled, csak mint járkáló fákat. Köszönjük, hogy a te kegyelmedből a husvéti hit nyomán, gyógyító erőd beáradása nyomán az életünkben láthatunk titkokat is. Mert a titkok ugyan a tiéd, de kijelented nékünk a te ígédben. Köszönjük, hogy látó emberekre van szükséged, hogy küld őket ebbe a világba, a te gyógyító igéddel és hatalmaddal. Hadd lehessünk eszközeid abban, hogy minél több emberben nyilvánvalókká legyenek az Istennek nagy dolgai. És hadd legyen nyilvánvalóvá a mi életünkben is az a nagy dolog, amit a Golgotán megtettél érettünk Jézusban. Hogy bűnbocsánatot és örök életet nyert emberek vagyunk. Dicsőség neked érette és hála. Amen. Mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus tanította az övéit, amikor így szólt, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván azt, ahogy az ige mondja, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Jöjjetek, vegyétek az áldást! Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hirdetem, hogy vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Hirdetem, hogy ma várjuk haza felnőtt ifi csoportunk tagjait, csak boldogan jelzem, hogy 74 fiatalunk volt ezen a héten, ugye ez már a negyedik heti tábora a gyülekezetünknek, különböző korosztályoknak. Ez a felnőtt ifjúsági csoport, 74-en, és a mai Isten tiszteleten Kálmán Csaba nagytiszteletű úr gyülekezetébe alsó őrsön vettek részt az ünnepi Isten tiszteletnek. Jelentem, hogy holnap indul a mini ifink csoportja Urkútra. Nagyon kérünk bennőtöket, hogy hordozzátok imában ifjaink táborozását. Vigyük oda Jézushoz őket. Gyászoló családok érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Garami Tiborné testvérünket, aki 77 esztendőt élhetett, és búcsúztattuk el Németh Márta testvérünket, aki 41 esztendőt élt. Németh Mártában Németh Béla presbiter testvérünket és családját érte nagy veszteség. Isten adjon erőt és vigasztalást a gyászoló családoknak. Jézus Krisztus ezt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él az. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. És ezt kérdezi ezután Jézus, hiszed-e ezt? Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végére érkeztünk. nemzeti imádságunk, a himnusz előtt 278. számú dicséretünk 8. versét énekeljük el. 278. dicséretünk 8. verse így kezdődik: dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.